Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kovács Bálint vagyok, és ebben az adásban is ketten Patrikkal fogjuk majd felvenni a kis adásunkat. Szia Patrik, hogy vagy? Hogy várod ezt a, ilyen hangulatban várod ezt a Mock Draft második adást?
Sziasztok, szia Bálint! Ezek a délelőtti podcast felvételek mindig kicsit különlegesebbek, mert még az ember alig ébred föl, és teljesen más energiaszinttel megy bele, de hát azért a mock draft adások, vagy általában a mock draft készítések, azok mindig szerintem kicsit izgalmasabbak és nagyobb fánok, mint úgy általánosságban bármilyen NFL-es téma, úgyhogy természetesen nagyon várom, annak ellenére, hogy ugye mi tudjuk egymás húzásait, lehet, hogy érdemesebb lenne egy olyan adást majd valamikor a jövőben megejteni, amikor nem tudjuk, mert akkor azért tényleg ilyen valódi shocking reakciókat lehet nyomni.
Igen, itt elég immediate volt ez a kérdés tőlem, hogy mennyire várod ezt az adást. Ugye azt nem vezettem föl, hogy miről lesz szó, de azt gondolom, hogy aki hallgatta az előző részt, az tudja, hogy folytatjuk a mock draft kiadásunkat, a második mock draftunkat. Ugye neked volt egy írott, ez most egy hangformájában kiadott mock draft, és az első részét ugye tegnap hoztuk nyilvánosságra, most pedig folytatjuk a következő 16 választással. Ugye az első körben mentünk végig, váltogatva a pikkeket, ugye én húztam a páratlan húzásokat, és te pedig a páros pikkeket, így haladtunk, és hát ugye az volt a koncepció, hogy mi döntünk a csapatok helyében, és hát a needeket meg a legjobb elérhető játékosokat figyelembe véve válogatjuk össze ezeket a húzásokat, és ugye a Patriots-szal zártuk le az előző adást, ahol ugye a Patriots Drake Londont választotta utoljára, nem szeretném felsorolni az egész 16 pikket, amit húztunk az előző adásban, de megtaláljátok a cikkben kimásolva az Excelünket, annyi pici hibával, hogy ugye a Jets nem kétszer húzott a Seahawksnak a pikével, hanem egyszer és egyszer a sajátjukkal. Egy pici adaléka ennek az egésznek, ugye? És hát igen, akkor bele is vágnánk ebbe a első kör második részébe, ahol már hát a playoff közeli csapatokról beszélgethetünk. Kisebb, nagyobb kivételeket itt felhozó, ugye a Ramsnek lesz, vagy a Lionsnek lesz még egy pikkje a Rams húzásával, nem gondolom, hogy a Lionsről beszélgethetünk úgy, mint egy rájátszás csapat, vagy egy contender csapat,
de... A Broncosról sem beszélgethetünk úgy még.
Ezt a kérdést akartam címezni felét, hogy vajon az első pikkel a Broncosnál beszélgethetünk-e arról, hogy itt rájátszás lehet-e, vagy sem?
Szerintem tudod a válaszom, és ugye a többség is tudja. Még annak ellenére is, hogy most 4-4-re alakult itt a mérleg. Szerintem ez a csapat nem néz ki úgy, és tudjuk, hogy miért nem néz ki úgy. Mindjárt meghallgatják a hallgatók, hogy tesz-e annak érdekében, hogy végre szerezzen egy irányítót ez a csapat.
Igen, azt ne felejtsük el, hogy itt az elmúlt napoknak a Denver Broncos ugye nagy főszereplője volt azzal, hogy hát a klub legendát elcserélték Los Angelesbe, és hát ugye Von Miller megkapta újra a 40-es meszt, amit ugye a Texas A&M-en is hordott. Kicsit keserű lehet a szájíz, én sajnálom ezt az egészet, hogy ugye nem tudta befejezni Denverben a karrierjét, mert szerintem úgy lett volna méltó, de hát majd egy egynapos szerződéssel úgyis vadlóként fog visszavonulni, de akkor foglalkozunk azzal, hogy mi a jövőbeni terve a Denver Broncosnak, és hát én az 1/17-es választási joggal nem is nagyon gondolkodtam túl sokat, nekem ez egy ilyen álomszenárió lenne. Broncos 1/17-re kiválasztja a Cincinnati Bearcatsnek az irányítóját, Desmond Ridder-t. És hát igen, talán drága ez a pick, sőt, elég drága bármelyik irányítóért most első kört adni 2022-ben, vagy hát 2022-es draftot figyelembe véve, de én azt gondolom, hogy Desmond Ridder azzal, hogy visszament még egy évre az egyetemre, bebizonyította, hogy a kicsi kérdőjelek, amik voltak a játékával kapcsolatban, azok talán pontá alakultak ki, és le tudta zárni ezeket a kérdéseket. Nekem az egyik kedvencem már hosszú évek óta, amilyen mobilis, amilyen izgalmas, amilyen sokat fejlődött pontosságban, szerintem az, az kézzel fogható, és hát az ország egyik legjobb mély passzoló játékosa, tehát a 20 yardon túli labdái is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve azzal a választással, amit most itt csináltam. Persze nem teljesen kiforrott irányító, de nagyon sokat lépdelt 2020-hoz képest előre 2021-ben.
Én azért tudok egyetérteni ezzel a választással, illetve részben tudok egyetérteni, mert kell próbálkozni egyszerűen a Broncosnak, irányítókat kell nézegetni a drafton. Ahogy mondtuk többször, egyikük sem kiforrott, nem tudni, hogy kivel nyúlsz bele egy boomba, kivel egy buzzba. Ridder is ebbe a sor, vagy ebbe a kategóriába sorolható szerintem. Nagyon jól elmondtad, hogy igazából itt én nekem a legnagyobb bajom vele az a pontatlanság volt, hát ball placement angolul, magyarul, hogy hova dobja, vagy hogyan helyezi a labdáit, mennyire segíti az elkapóit. Szerintem részben fejlődött egyébként ebben az utóbbi időben, még mindig nem tökéletes, sőt egyáltalán nem az, de valamennyire látszik itt a progresszió szerintem a játékán. Néha az volt az érzésem vele tavaly, hogy felesleges kontaktokat nyel be, ezt is igyekezett már idénre elkerülni, nyilván segítették azért a gyenge ellenfelek, tehát nem volt annyiszor megkergetve talán, mint más irányítók. Ettől függetlenül, ami a legjobban tetszik Ridderben, hogy látom rajta a fejlődést, és látom rajta, hogy folyamatosan fejlődnek itt a készségei. Én nem vagyok olyan nagyra egyébként az ő potenciájával, tehát szerintem Willis vagy Corell messze tehetségesebb, de még akár talán Howell is, tehát a plafonjuk sokkal nagyobb, mint Riddernek. Ettől függetlenül belőle is lehet egy olyan stabil franchise QB majd egyszer, aki meghatározhatja egy csapat sorsát. Úgyhogy nem feltétlenül tudok belekötni ebbe a választásba. Szeretem Riddert, nem vagyok annyira nagyon lelkes talán iránta, mint te, de ettől függetlenül a Broncosnak QB-t kell választani, és itt Ridder is lehet egy megoldás erre.
Igen, itt nekem az volt a legfontosabb, hogy a helyettesíthetőségben mit kínál Ridder a jelenleg Broncos keretén lévő irányítókkal szemben, és én azt gondolom, hogy itt egyértelműen tud kínálni egy olyan dolgot, amit a többiek nem tudnak jelen pillanatban Lockkal és Bridgewaterrel. Ugye ezt kell talán figyelembe venni akkor, amikor irányított húz, hogy mi az, amiben tud fejlődni ez a csapat, és szerintem vele egy új dimenzióba kerülhet ez a Broncos támadó sor. Persze ez nem nehéz 2021-hez képest egy pici javulást elérni. Nem azt mondom, hogy első naptól fogva ő lesz a legdinamikusabb újonc irányító, de szerintem vele komoly dolgokat el lehet érni, főleg, hogyha hát azért gondolkodunk abban, hogy kisöprik ott is a házat, mármint az edzői szinten nézve. Úgyhogy igen, ez egy nagyon izgalmas választás, és örülök, hogy ezt az adást egy Broncos pickkel tudtuk beindítani, és hát ha már akkor nálam van a szó, akkor vissza is dobom neked a labdát, nem akarom túl sokáig húzni a Browns előtti perceket, úgyhogy a Cleveland Browns húz 1/18-ra.
Így van, és én a Cleveland Browns helyében az Arkansas Egyetemről egy elkapó Treylon Burks húzom, méghozzá azért, mert ugye itt látjuk, hogy Odell Beckham körül milyen húzavona van, és amúgy is úgy gondolom, hogy bővíteni kell ezt a passz eszköztárat ennél a csapatnál. Nagyon-nagyon futásorientáltak, nem feltétlenül azért, mert nincsenek célpontok, én itt Mayfield-el sem vagyok teljesen megelégedve, de egyszerűen kellenek új potens célpontok. Burks pedig szerintem az egyik legjobb, hát a legjobb választás talán az ő számukra. Egy nagyon erős, magas elkapó, aki ugyanakkor azért nem feltétlenül van leszorítva a szűk szituációkra, tehát ő nem a leggyorsabb játékos, de van sebessége, és azért itt láttuk az egyetemen, hogy ő neki futott térés van akár 40 plusz yardos, nem szeparálódik, ő sem annyira jól, furcsa egyébként ez a klassz, mert van egy része az elkapóknak, aki jól szeparálódik, van egy másik része, aki nem, itt Burks is ahhoz tartozik, aki inkább kevésbé, de nagyon sokat használják őt slotba, gyorsan a kezébe juttatják a labdát, akár swing passzoknál, bubble screeneknél, és utána van egy olyan jó body kontrollja, amivel megtalálja az utat, hogy plusz yardokat harcoljon ki. Úgyhogy én szeretem az ő játékát, talán ő sem az a tipikus, nagyon jó útvonalfutó és szeparáló, akik igazán elvarázsoltak minket itt az utóbbi időben, de szerintem a Brownsnak egy ilyen elkapóra lehet szüksége.
Nekem nagyon tetszik ez a választás fittet tekintve, ugye azért ki kell emelni, hogy Treylon Burks talán abban lehet nagyon jó, amit szeret a Cleveland is, csak nem tudja csinálni pontosan jól. Én nagyon szeretik a Brownsnál a screen játékokat, a tight end és running back screeneket, tehát futó screeneket, és az elkapóknál ez nem nagyon működik, nem nagyon tudják ezt használni, és nincs egy olyan erős, tényleg fizikális játékosuk, mint mondjuk Traylon Burks, aki hát 6-3 magas, meg 225 font, tehát gyakorlatilag linebacker méretei vannak, és mégis sokkal dinamikusabb játékos, rengeteg yardot tud hozzáadni elkapás után, és te is kiemelted, hogy nála az az egészen furcsa, hogy milyen sokat áll föl slotban, nem is nagyon használják a széleken egyébként, de ez nem baj, mert lehet egy olyan rendszert alkalmazni, ahol az első számú elkapód az az Y lesz, és nem az X vagy az E. Szerintem ebből a szempontból ez tök jó kiemelhető. Nagy kérdés, hogyha van egy Traylon Burks-ed és egy Jarvis Landry egyszerre a pályán, akkor ezt hogy lehet majd alkalmazni. Tehát ez legyen majd a Cleveland Browns problémája, illetve Stefanski-éké. Nekem tetszik ez a választás, és tényleg...
Neked hányadik VR-ed a klasszban? Csak így hirtelen.
Negyedik.
Jó, el tudom tudni. Nálam... Én igazából a fit miatt gondoltam, vagy kihúzni most a Brownshoz, nem feltétlenül azért, mert hogy ő nálam például a második lenne, mert ugye még érdekes módon itt a 18-ig két elkapót húztunk, és az első is 16-on ment csak ki.
Igen, nekem vannak kis kedvenceim, akik nem férnek be az első körbe. Van egy közös is egyébként.
Valószínűleg inkább a 6.-7. körbe fogják őket húzni.
Nem, azért nem, de... Romeo Dubs azért nem lesz undrafted, de igen. A másik két szupersztár, aki ott előtte van, vagy előttük van, mert London nálam a harmadik, és Burks talán a negyedik lett, hogy ez még sokat fog még változni következő év áprilisáig, de egyelőre az az érdekes szituáció állt elő, hogy talán a két jobban kiforrott, vagy jobban elszakadni tudó elkapó az még ott van a Wardon, ebben van még a medencében, a játékosok medencében, de hát majd meglátjuk, hogy ki fog még kimenni ebben az első körben. Minden esetre ez egy nagyon jó adaléka lehet a Brownsnak, és tényleg egy olyan dolog nyílhat ki vele, ami egyelőre nem nyílt ki még 2021-ben, és hát amit te is mondtál, kell majd egy pici fellépés azért Mayfield-től is, hogyha egészséges lesz, mert szerintem amit látunk a Cleveland Browns támadósorától, az masszív csalódás. De, ha nincs hozzáadni valód ehhez az eszmefuttatáshoz, akkor megyek a Panthers-szel, ugye ők is egy ilyen furán megfoghatatlan csapat, hogy nyernek hármat sorban, majd kikapnak négyszer utána. Lehet, hogy nem mondtam pontosan, de egy ilyen nagyon hullámvasúton ülő csapat, és hát kell a támadó sorban ott is azért kiegészítéseket tenni, hogy itt lehessen egy potensebb, hogy mondjam, offense vagy támadójáték, és én azt gondolom, hogy lehet ezt megtenni egy irányítóval, de lehet más oldalra is gondolkodni. Én azt gondolom egyébként, hogy a Panthers 2022-ben egy veterán irányítóval fog neki menni a szezonnak, és nem biztos, hogy draftról gondolkodnak, sokkal inkább nézelődnek ott Russell Wilson, Aaron Rodgers irányába, hanem Watson lesz az, de én most azzal a forgatókönyvvel megyek, hogy azért nem választok nekik irányítót, mert szereznek majd a szabadügynök piacon vagy csere útján, és megyek egy támadó falemberrel, méghozzá az Ohio State-ről szeretném kiválasztani Nikola Öti Freyert, akinek a nevét nagyon nehéz kimondani.
De jó, hogy ezt nem nekem kellett kimondani.
Igen, egy picit ilyen franciás a neve, bele lehet bonyolódni a leírásába és a kimondásába, és ezzel nagyon megszenvednek egyébként a külföldi kommentátorok is, hogy mondják ki, Nikolásznak a legegyszerűbb. Igen, én velem megyek, ő a baloldali tekője az Ohio State-nek, és itt én azt gondolom, hogy a szezon elején nem volt annyira konzisztens a játék, a picit mutatott hibákat, azért mondjuk például a Penn State ellen se játszott túl jól, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil baloldali teköl, nagyon jó méretekkel van megáldva, magas, erős, domináns futójátéknál, screeneknél lehet ráépíteni, amit szintén szeret használni ugye a Panthers, és ugye nagyon fontos, hogy azért nekik az egyik kenyerük, hogyha Christian McCaffrey egészséges, hogy futtatják a labdát, jó futásblokkolásban, leginkább abban jó, azért a passzblokkolásába kell fejlődnie, mert szerintem ő egy nagyon nyers játékos még, attól függetlenül, hogy ezeket a negatívumokat felhoztuk nála, azért szekket talán ő se engedett a karrierjében, hogyha jól emlékszem, és évről évre.
Még nem.
Idén nem engedett, most nem néztem utána tavaly előtti statisztikáinak, de igen, nekem ez maradt meg a fejemben, hogy idén még azért a a statisztikai mutatója ebben a kategóriában egy nullát mutat a neve mellett, és azt is ki kell még nála emelni, hogy ő szintén korábban említett tackle-höz mérten, vagy hasonlóan a jobb oldalra mozgott, tehát a bal oldalra, tehát mindkét tackle pozícióban most már van neki tapasztalata. Én vele megyek akkor, amikor a Carolina Panthersnek a támadó sorát egy kicsit föl akarom pimpelni.
Utálom, amikor először te beszélsz, mert lényegben minden olyat elmondasz, amit én is szerettem volna. Nem csak a játékostól, de hogy egyébként a Panthers-szel való eszmefuttatásod is teljesen megegyezik az enyémmel. Tehát én is úgy gondolom, hogy ha valamelyik csapat nem a draftról néz irányítót, akkor a Panthers, ők biztos vagyok benne, hogy egy veteránnal szeretnének tovább menni, és be is fognak áldozni jelentősebb értékeket, mint más csapatok. Úgyhogy ők ha lehetséges, akkor szerezni fognak egyet máshonnan. És hát az is tudok menni, hogy amúgy az egyik legnagyobb problémája ennek a csapatnak, hogy a támadófal az nagyon-nagyon nincs rendben, itt most Darnold előtt is. Sokszor látjuk, hogy persze Darnold is sok a probléma, de hát rengetegszer azért ott vannak az arcában. És hát tudok menni a húzással is, és szerintem Freire hasonlóan az Ohio State évelei szenvedéséhez, ő is akkor volt gyengébb, majd ahogy megindult a csapat fölfelé, már pedig szerintem ők egy nagyon jó szériában vannak, ugyanúgy a játékos maga is szerintem egyre jobb formát mutatott, és ahogy így kiemelted, hogy különösen a futójátéknak a dominanciája, hogy lenyomják, ez a fizikális fal, hogy lenyomja a futójátékot az ellenfelek torkán, ebben nyilván Freire-nek is nagy a szerepe, úgyhogy megint csak tetszik ez a prick. Itt egyébként nagyon sok támadófal prospekt van, akik hasonló, hát nem hasonló kvalitású kabinak, mert mindenkinek más az erőssége, de mondjuk hasonló polcon vannak. Ugye itt Neil ment ki, meg Cross, ők talán akik így kicsit elhúznak a pektől, de utánuk van egy 3-4 olyan játékos, akiket így nagyjából egy polcra helyezgetnék, mindenkinek más a skillje, mindig másban erős, és hogy onnan éppen melyiket választod, az szerintem már éppen csapatfüggő lehet, meg hát még azért fog is változni itt a következő időben.
De hogy nem mondjak el, igen? Hogy nem mondjak el mindent, akkor nálad a labda és a Chargers ül az órán, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba mozogsz az ő pikjükkel, mert azért lehet itt is sok irányba, úgyhogy akkor lássuk, hogy a Los Angeles Chargers 1/20-ra kit választ.
Így van, 1/20 Los Angeles Chargers, és én végül Adam Andersont húztam a Georgiából, aki hát egy edge, outside linebacker, poszton játszó játékos, több mielőtt még rátérnék magára a pikre, itt a Chargersnél gondolkoztam például elkapom, mert nem tudom, hogy Mike Williamsben mennyire bízzak annak ellenére, hogy most jó szezon elejét futott Keenan Allen, nekem tehát jó játékos, de valahogy soha nem éreztem azt az nagyon nagy X-faktort, mint mondjuk a top 5, top 10 elkapóban a ligában, és még tudnám ezt a Chargers offense egy kicsit izgalmasabbá és változatosabbá tenni. Ugyanakkor van egy tátongójuk itt Joey Bosa-nak a túloldalán, amit én szerettem volna befoltozni, ráadásul egyébként a linebacker sora se erős ennek a csapatnak, és Adam Anderson egy abszolút egy olyan agilis, gyors játékos, akinek a fürgessége és mozgás koordináció nagyon gyorsan föltűnik. Gyorsan kilő a snap után, nyilván ebből kifolyólag elsősorban sebességből tudja megverni az áldozatait, de ugyanakkor futási ellen is nagyon-nagyon jó tud lenni. Amit föl lehet róni neki, hogy nem annyira széles talán a pass rush választéka, és hát a Georgiában is itt sokszor bizonyos szituációknál vetik be igazán nagy, vagy van nagy haszna. Egy produktív játékos is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Chargersnek igazából ez a legnagyobb nídje, és Anderson itt azért már egy viszonylag jó értéket képvisel.
Igen, talán róla megfeledkeztünk itt egy kicsit a nagy edge rusher class-ban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ugye tavaly mondjuk azt, hogy nagyobb volt a hype-ja Aziz Ojulárinak, mint neki, de talán a jobb játékos tavaly is Adam Anderson volt. Én azt gondolom, hogy azért nagyon jó választás ez a Chargersnél, mert Bosa az egyik oldalon képvisel egy bizonyos fajta fizikális dominanciát és technikát, a másik oldalra be lehetne illeszteni úgy Andersont, és egyébként Stanley-nek a rendszere szereti azokat az edge rushereket, mint amilyen Anderson, hogy sebességből meg tudja oldani, lehet variálni a posztok között, ki lehet rakni 9-es technikára, vagy coverage feladatokat rábízni, amit láthatunk ugye a Ramsben is tavaly, azért többet dolgoztak úgy a pass rushereikkel, mint ahogy a liga nem nagyon szokott, és az is nagyon fontos nála, hogy ugye a futás megállításban jól dolgozik, és ez a Chargersnél ez egy elementális probléma, hogy a futójátékot nem annyira tudják fogni, de hát ugye itt a rendszerben is keresendő akár a probléma. Nekem tetszik ebből a szempontból ez a választás, hogy, egy más profilú irányító sietetőt húznak a búza túloldalára. Igen, neki szerintem
mit
nagyon
jó. Mit gondolsz
jó...
egyébként, bocs, hogy csak gyorsan hogy bevágnám a kérdést, mit gondolsz egyébként, hogy itt a Georgia sztárok mennyire veszik el egymástól hát nem is tudom, a rivardafényt, vagy mennyire üthetik ki egymást, illetve mennyire lehet az, hogy majd egyenként nem működnek annyira, mert most azért a Georgia front sevenből van 5-6 olyan sztár is, aki hatalmas szezont fut.
Hát igen, a rendszerben van az ereje ennek a csapatnak, és tényleg talán azt mondod, hogy nem nagyon tudsz kiemelni egy szupersztár, de vagy inkább ki tudsz emelni 6 szupersztárt ebből a csapatból. Ja, igen, most itt gondolok Nekobi Dinre, aki egy nagyon jó linebacker, mégis nem beszélünk róla, mert annyira erős ez a rendszer, hogy tényleg ott van körötte egy nem is tudom, egy Jordan Davis, egy Adam Anderson, egy Quay Walker, nem tudom, Derion Kendrick, tehát föl lehetne sorolni az egész kezdő 11-ét ennek a Georgiának, vagy még akár a cseréket is simán ide lehet emelni, és hát azt mondod, hogy mindenki hát stabil NFL kezdő lesz. Szerintem egy picit elveszik egymástól a hangsúlyt, de nem hiszem, hogy akikről beszélünk majd itt Georgia játékosok, azok besülnének a profik között, mert nem jók. Szerintem ők mind technikálisan olyan magasan képzett játékosok, jó, kiforratlanok, de egyébként nagyon jól rekrútoltak, és nagyon jól találták meg a helyüket Georgia védelmi rendszerében, ami szintén nem egy hagyományos védelmi rendszer, azért szeretik keverni a kártyákat alaposan, de azt gondolom, hogy Adam Andersonnál is majd, akiről beszélgetünk később, nem hinném, hogy kérdőjeleket kellene felvetni azzal kapcsolatban, hogy nem lennének sikeres profik. Persze a rendszer önmagában nagyon jó, a Georgia önmagában brutálisan jó, és hát itt ki magaslanak ezek a sztárok, akik itt vannak a Bulldogs védelmében, és hát nem véletlenül beszélgetünk róluk, mint elsőkörös tehetségek. És akkor szerintem nekem a kedvenc pickemmel folytatjuk itt a mock draftunkat, 1/21-re a Pittsburgh Steelers választhat, és hát láthattuk az elmúlt mérkőzések során, hogy a Pittsburgh Steelersnek is vannak bőven problémái, és ha ezeket a kérdéseket kell keresni, akkor a támadóknál vetülnek föl leginkább a problémák, és én azt gondolom, hogy meg kell oldani az irányító posztot Ben Roethlisberger után. Én nem látom, hogy a Pittsburgh Steelersnél Big Ben 2022-ben ott lenne beöltözve, és kell egy irányító mögé, aki nem más lesz, mint Kenny Pickett, aki szintén Pittsburghi irányítója, Panthersnek a játékosa, és én azért választom ezt a Pickett, és ez egy nagyon érdekes dolog, múlt héten bukkantam rá, így a Pickettel való, vagy a Pittsburghel való foglalkozással kapcsolatban, hogy őt Matt Canada rekrútolta 2016-ban, aki hát hogy éppen a Pittsburgh Steelersnek a támadó koordinátora, ugye akkor még a Panthersbe dolgozott, és egy évvel később már el is ment, tehát ő nem tudtak együtt dolgozni, de gyakorlatilag a Kenny Pickett projektet már a középiskolában ő fejtegette, boncolgatta, és hát ő csábította oda a Pittsburgh Panthershoz. Én azt gondolom, hogy a lehet menni ezzel a kapcsolattal, és hát Kenny Pickett megmutatta 2021-ben, hogy talán fejben a legérettebb irányítója az egész klassznak, a legfelkészültebb, a legjobban, tényleg legjobban fejben ott lévő játékos ezen a poszton. Nem azt mondom, hogy óriási az upside-ja, nem azt mondom, hogy a legbiztosabb padlója neki van, de egy olyan dolgot tud ő kínálni, ami jelenleg a Pittsburgh Steelersnél nincsen meg. Nem lesz Dwayne Haskins, meg nem lesz Mason Rudolph a kezdőirányító, hanem Kenny Pickett lesz a kezdőirányító az első naptól fogva a Pittsburgh Steelersben az én forgatókönyvem szerint, és nagyon sokan nyilatkoztak úgy, nem csak csapattársai Kenny Pickettnek, hogy a leginkább, úgy érzik, mint hogy egy NFL irányító, egy profi irányító dolgozna a Panthersben, mert annyira felkészült, annyira élet, annyira jó vezéregyéniség.
Igen, hát kihitte volna, hogy ez a kedvenc Pickett, hogy Pittsburghből egy Pittsburgh irányító.
Hát annyira adja magát, hogy...
De egyértelmű, meg egyébként az a Kanada szál, ez tényleg tetszik. Az, hogy öreg érettebb, egyébként nem túl meglepő, így majdnem 24 évesen, szóval igen. Ő azért már egy elég szuper szenior. Igen, tehát ő egy szuper-szuper szenior. Tudok menni az irányító választással, én Pickettet annyira nem szeretem. Egyébként a Steelers ez még úgy illik is, szerintem nagyon jó beépíthető lehet majd Big Ben mögé, annyira adja magát ez az egész Pickett, hogy hogy nem ez pick fog it. Történni szinte, hogy,
you igen, have to pick it.
Hogy nem, nem, de nem ez fog történni a valóságban éppen ezért szerintem. Én egy picit szerintem ez magas, tehát Pickett tényleg nagyon érett és jó játékot mutat idén, ellenben ő azért inkább egy egydimenziós QB itt a sok dual threat meg sebes lábú játékos között. Tényleg látszik rajta a fejlődés, nála is egyébként sokkal jobb lett a pontosság, a ball placement vezeti az elkapóit, stb. Ettől függetlenül szerintem nála nincs olyan magas plafon. Még nála egyáltalán olyan plafon sincs, nála még olyan plafon sincs, mint Ridernél, és én ezekkel a QB-kkal, akik azért nem hosszú éveken keresztül mutatják ezt a stabilitást, nem tudok annyira magasan menni, mint mondjuk te. Az elgondolást azt értem, meg tényleg remekek ezek a szálak. Nálam ő egy kicsit magasan van, és inkább lehet, hogy második kör elejé, második kör közepi QB lenne. Az kétségtelen, hogy mivel nem annyira jó ez a QB class, azért az ő nevét is itt lehet emlegetni akár a top 5 játékosban, és lehet, hogy föl fogják kapni csapatok. Meglátjuk.
Igen, nem gondolom egyébként én se, hogy ez egy értékben megfelelő húzás lenne, mégis a Pittsburgh Steelers nem hiszem, hogy itt az értékekben gondolkodik legfőképpen akkor, amikor a választásokat hozza. Nagyon fontos náluk kiemelni, hogy szeretnek a saját területükről draftolni, nagyon sokat fektetnek scoutingban akkor, amikor ott a Pittsburgh körüli egyetemeket, városokat, államokat scoutolják, és hát nem is nagyon kell csak a szomszéd stadionba átmenni és megnézni, hogy mi történik. Úgyhogy nekem ezért is jött ez a választás.
Igen, adja magát.
Maradunk a csoportban, és te jössz, Patrik. Izgalmas dolgok történnek a Bengalsnál, még akkor is, hogyha sikerül kikapni a Jetstől, de...
Az is elég izgalmas dolog.
Igen, hogy tudnád ezt a csapatot még egy picit magasabb polcra emelni?
Így van, 1/22 a Cincinnati Bengalszal én Roger McCreary-t az Auburnről húzom, mint cornerback, és méghozzá azért, mert szerintem az offense oldalon nagyon-nagyon jó dolgok indultak meg, itt van annyi tehetség most már szerintem, hogy igazából csak egy vezetőedző fog kelleni, azt meg nyilván nem lehet a draftról megoldani, vagy egy nagyon jó támadó koordinátor, nyilván az is segíthet, úgyhogy én mindenképpen a defense oldalt szeretném elővenni, ahol sok irányba lehetne mozogni, viszont én úgy gondolom, hogy inkább a cornerbackek vannak ebben a klászban úgy értéken, hogy érdemes velük foglalkozni. McCreary egy olyan játékos, aki hosszú idő óta kezdő már az Auburnon, és ő is folyamatos fejlődésben van. Egy nagyon-nagyon jó emberező corner. Szerintem nem feltétlenül azt mondom, hogy illik ezért a Bengals sémájába, de tud izolálni játékosokat. Például Jamar Chase-en még 2 éve van egy olyan interceptionje, amit ugye nem sokan tudnának megcsinálni, mert végig ott kell maradni vele a play-en.
Hát ezt gyakorolhatja majd edzésen.
Igen, nagyon-nagyon jól tudják majd gyakorolni közösen. Úgyhogy egyáltalán nem olyan szuperlatívus cornerback, mint sokan voltak itt az utóbbi időben. Ellenben szerintem megvan benne minden olyan alapvető skill, néhány, még hogyha néhány csak ilyen kicsit átlagnál jobb is, és nem nagyon jó, ami kell egy mai cornerbackhez.
Igen, talán ő az a játékos, aki ezen a drafton, vagy 2021-ben ilyen radarok alatt lepül. Nagyon jó egyébként az Auburnnek is a védelme azért évről évre, bár itt ugye ki lett söpörve a ház szintén, tehát történt változás edzői téren, de én azt gondolom, hogy McCreary-nek a játékára ez nem nagyon hatott ki, sőt, még akár jobb is lett itt senior évére. Abszolút egy sztárjáról beszélgetünk ennek a védelemnek, mondjuk Smoke Monday mellett, de hogy tényleg egy igazi fizikális emberező játékos. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a fizikalitás majd mennyi zászlót fog eredményezni a profik között, mert ugye azért nehéz túlélni az NFL első évét újoncként, ha ilyen nagyon fizikális játékot használsz, hogy ne dobáljanak rá rengeteg zászlót. És érdekes, hogy őt választottad, mert azért vannak még itt magasra tartott cornerbackek, de amit nagyon fontos kiemelni nála, hogy nem csak hogy fizikális, hanem nagyon veszélyes a labdára, rengeteg labda leütése van, most nem feltétlenül interceptionre gondolok itt, hanem olyan dolgok, hogy meg tudja zavarni az elkapót, be tud ütni a karjába, amikor már behúzná a labdát, tehát hogy ilyen apró nüanszok, amiket így lehet, hogy nem kapjuk fel a fejünket egy óriási interception return touchdown mellett, de a szép kis dolgokat apránként ő azért megoldogatja. Nem nagyon szeretik azért annyira tesztelni őt, bár sok passzjátékot hívnak az Auburn ellen, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó játék játékos lehet a Bengalsben, és igen, egy újabb tigris, aki tigris lehet az NFL-ben.
Ezeket a szóvicceket és alliterációidat, meg stb. Imádom. Mert szerintem a szép pikre.
Igen, a Tigerből lesz Bengál, tehát mégis meg is marad a tigris, úgyhogy igen, de aki itt az 1/23-ra ugrunk, és hát szépen lassan telik itt az idő, és elsztorizgatunk, de a Saints jön közben, és hát ugye a Saintsnél azért láthatjuk, hogy akadnak problémák. Most már irányító poszton is, amit a támadósorban, hát úgy gondoltunk, hogy talán ki lehet vele húzni az évet, így nem is biztos, hogy ez megtörténik, de hát kedvenced és személyes kis házi állatod, most már Trevor Siemian irányít.
Ha már a macskáknál vagyunk, igen.
Trevor Siemian irányít a Saintsnél, de én nem foglalkozok az irányító pozícióval, szerintem, amikor azt meg fogják oldani házon belül, nem gondolom, hogy újonc irányítóval vágnának neki, az a rendszer az nem erről szól. Ha újonc irányítót akarnak, akkor ott van ilyen buk, aki jövőre másodéves lesz neki viszont, vagy bárki másnak fog kelleni egy célpont. Szerintem Michael Thomas évei leperegtek ebben a csapatban, nem tudják pótolni sehogy se első számú elkapóval a többieket, vagy hát ezt az űrt, amit mondjuk Thomas maga után hagy majd, és kell majd egy olyan célpont, aki a pálya minden szegletében nagyon-nagyon veszélyes, nem más, mint az Ohio State elkapója Chris Olave, és nem Garrett Wilson. A két sztár közül én most az idősebbikkel megyek, és én azt gondolom, hogy az ő játéka a legkiforrottabb ebben a klasszban, ő a legjobb, legtisztább elkapó abból a szempontból, hogy technikailag mennyire fejlett, mennyire érti az útvonalakat, mennyire érti a koncepciókat, mennyire jól lát a pályán, és hogy mekkora playmaker játékos, azért láthattuk, ha Ohio State-et figyelünk közelebbről, hogy mennyire stabil karrierje van neki, gyakorlatilag ahogy a pályára lépett, azonnal megmutatta, hogy ő mennyire egy tehetséges játékos, magas, a fizikalitásban talán nem a legkeményebb, tehát nem gondolunk egy Drake Londonra, vagy egy Traylon Burksre, de sebességben megvan, koncentráció megvan, szerintem egy olyan csomag, és nálam ő lenne az első elkapó ebben a klasszban, akit így a bordomon föl kell helyezni. Én vele megyek itt a Saints-en, és szerintem egy olyan stabil padlót tud nyújtani, mondom még egyszer, upside mellett, ami a Saints-nek nagyon-nagyon hiányzik.
Igen, ő ugye már valószínűleg tavaly is lett, hogy elsőkörös elkapó lett volna, hogyha kijön
biztos
a
vagyok
draftra.
Benne.
Hát igen, ott elsőkör végén emlegették, igen, valószínűleg bekerült volna, egyetértek ezzel. Én nagyon szeretem a jó útvonalfutókat, és ugye Olave talán ebből a klasszból az egyik legjobb csapattársa mellett. Béremeltet ki egyébként, hogy nem Garrett Wilson és Chris Olave, tehát itt a kettő közül te mind a kettőket nagyjából egy polcra helyezed, és kicsi a nem tudom, választóvonal Olave irányába? Vagy jobban illene a Saintsbe, inkább Olave?
Hát, ez egy jó kérdés. Nekem jobban tetszik Olave, mint Wilson, bár Wilson talán egy picivel izgalmasabb játékos benne, egy picivel több ilyen csíny van, és talán egy kicsit jobban is lehet a formációban mozgatni, de nekem Olave ebben a klasszban a kedvenc nem azt mondom, hogy a kedvenc elkapom, hanem a legmagasabbra tartott elkapom. Aha. Szerintem azért gondolom, mert tényleg talán útvonalfutásban jobb, mint Wilson, talán koncentrációban jobb, mint Wilson, és szerintem ez kell a Saintsnek, hogy egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, pontos, professzionális játékos találjanak, mint mondjuk Michael Thomas, aki tényleg az útvonalfutás királya volt addig, ameddig a Prime-ját élte.
Abszolút. Lehet menni azzal egyébként, hogy Olave az első számú elkapó ebben a klasszban, nálam egyébként ő a második London mögött. Annyi, hogy egy picit szerintem erősödnie kell, könnyen viszik hát a földre, meg hát nem a legjobb blokkoló, nyilván a termetéből kapcsolódó, vagy adódóan, de hát nyilván itt az első kör végén azért a Saintsnek ő egy elég ajándékszagú pick lehet. És akkor szerintem ugorjunk is a következő választásra, én húzok a Buccaneers helyébe 1/24-en, és hát nehéz egy olyan csapatnak húzni 1/24-en, akik szerintem most is úgy néznek ki, mintha kész lennének, és ők a bajnokok, lehet, hogy most pont nem állnak úgy, de hát alapvetően nem feltétlenül sok probléma van ezzel a csapattal. Én is mégis úgy gondolom, hogy vannak azért itt egyrészt kisebb rések, másrészt vannak ugye kiöregedő játékosok is. Talán ez volt a legnehezebb húzásom, és végül Andrew Boltot húztam a Clemsonról cornerback posztra. Ugye a Clemson idén elég szánalmas rekordnak mondható, főleg az elmúlt évek tekintetében.
Nagyon.
Igen, de azért, ha megnézzük, akkor a védelmük alapvetően nem feltétlenül teljesít rosszul. Ahol sok problémájuk van, az a támadó sor, persze nyilván a védelem is inkább, lehetne néha
inkább azt mondom, hogy ahol csak, vagy van egy része a csapatnak, és csak probléma van.
Igen, és de Bót abszolút talán, hogyha lehet ilyet mondani, akkor a védelemből meg tudta őrizni azt a teljesítményét, amivel még lehet itt az első kör vége felé emlegetni az ő nevét. És hát ő egy nehezen megfogható cornerback, mert nem, azt sem tudnám elmondani, hogy ő most feltétlenül press coverage-ben érzi jól magát, vagy zónázásban érzi jól magát. Igazából mind a kettőben meg tudja állni a helyét valamennyire. Nincsenek, nem a legeslegyorsabb cornerback, de ugyanakkor valamennyire technikás. Ott tud lenni azért a játékokkal. Nyilván Clemson nevelésként azért ő is elég jól olvas a játékot, már nyilván egy olyan cornerbackhez képest, aki most készül a draftra. Szóval tud egy olyan komplett csomagot adni, ami kellhet a Buccaneersnek, mert azért én még mindig úgy érzem, hogy a Tampánál láttunk tavaly fejlődéseket, de nem érzem úgy, hogy ez a cornerback hármas, az feltétlenül egy bajnok cornerback hármasa lenne.
Abszolút, én egyet tudok érteni, szerintem az a legjobb érvelés itt Boothtal kapcsolatban, hogy annyira atletikus játékos, hogy megmerném vele kockáztatni, folyamatosan embereztetem. Tehát, hogyha ezt szeretnék csinálni, amit a Buccaneers mondjuk tudna csinálni, hogy egészségesek lennek a cornerbackjei, annyira magabiztosak, hogy egy-egyben merik hagyni a emberezésben a cornerbackjeiket, és ezzel tud menni Booth. Szerintem nagyon technikás lehet, mert nagyon fogékony, nagyon jól tanuló játékos, aki hát alig játszott 1000 snappet. Ha egyáltalán játszott 1000 snappet a karrierjében, ugye rengeteg sérüléssel küzdött, de egy nagyon tehetséges játékos, aki tényleg atletizmusban oda tud érni, és talán ilyen atletikus cornerbackje nincs ennek a csapatnak. Jó, Dean egy jó játékos, hogyha teljesen egészséges, sőt, még picit sérülten is jó játékos, Carlton Davis is nagyon fizikális, lehet ezt a cornerback sort még egy kicsit így fejleszgetni, és szerintem ezen a helyen szerintem egy nagyon jó választás lehet, főleg akkor, hogyha teljesen egészséges. És akkor itt rákanyarodunk már tényleg a contender csapatokra, 1/25-tel megyünk tovább, és a Buffalo Bills fog választani, és hogy emlegettem itt Chris Olavét, akkor nem sokáig habozok, és mondom, hogy a csapattársa a Saints után, a Saints-be vándorló Chris Olave után Garrett Wilson lesz a következő választásom az Ohio State-ről szintén. Hát beszélgettünk itt, hogy ki a jobb útvonalfutó, lehet vitatkozni, hogy melyikük a jobb útvonalfutó, de mindenképpen két szupersztár elkapója van, akik eligible játékosok, azért mögöttük van még az Ohio State-en bőven tehetség, de Garrett Wilson egy olyan sakkbábú, akit lehet mozgatni a formációban. Ugye nagyon sokat játszott korábban slot elkapóként, aztán kitolták a szélre, mindenhonnan meg tudja oldani a feladatát, szélsebes, villámjátékos, jól dolgozik olyan labdáknál, amikor ugye 50-50-es le kell húzni a cornerback elől, koncentrációban is nagyon jó, mély passzjátékban is nagyon jó, szerintem screeneknél is lehet használni. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan játékos, aki szintén, mint Olave, egy komplett csomag, és annyi pici különbség van, hogy szerintem fejben előrébb tart Olave, mint Wilson, de hát ezt vissza lehet arra is utalni, hogy azért fiatalabb Wilson, mint Chris Olave, és szerintem ebben a Buffalo Bills-ben pedig nincs meg. Ugye a Sanders nem marad, ugye, akkor ott marad Dix, Beasley, nem hiszem, hogy hosszú távon lehet vele számolni, és hát akkor arról beszélgetünk, hogy Josh Allen-nek az opciói kezdenek elfogyni.
Én, neked jutottak ezek az izgalmas elkapó pikkek itt a kör végén, pedig én is nagyon szívesen húzogáltam volna itt Wilsont meg Olavet. Szerintem Wilson abban különbözik egy picit Olavetől, amit te is mondtál, hogy fejben nem annyira jó, ellenben sebességben meg ő azért szerintem jóval jobb, mint Olavet. Neki van egy olyan underneath, nem tudom, pörgő lába, meg sebessége, ami viszont hasznos lehet néhány csapatnak, és ezt lehet, hogy jobban is szeretik manapság a csapatok. Ettől nem azt mondom, hogy jobb lenne, mint Olave, mert nálam nem az például, meg lehet, hogy a csapatoknál sem. Ellenben ez egy picit megkülönbözteti a két játékost, és hát nyilván a Bills-hez én is tovább erősíteném a támadó szekciót, úgyhogy ezt egy jó választásnak tartom. És ez, hogyha már te egy ilyen izgalmas elkapó pikkekkel tudtál menni, akkor én az 1/26-on a Las Vegas Raidersnél egy kevésbé szexi, viszont egy talán még jobb játékos tudtam húzni Jordan Davis személyében, szintén a Georgiáról. Hát ő egy defensive tackle a fal közepéről, ugyanakkor nem szabad lebecsülni az ilyen játékosokat, mert ha beszéltünk itt arról, hogy a Georgia játékosok mennyire jók idén, meg mennyire jók rendszerben, akkor Davis még talán közülük is az egyik legkimagaslóbb idén tudja letolni idén. Én hallottam olyan, hát túlzás, hogy olyan hangokat, de olvastam olyan cikket, hogy ő Heisman beszélgetésekben is be lehetne vonni a nevét, ami nagyon viccesen hangzik, úgymond egy defensive tackle-nél, de ha tisztán leszorítkozunk itt a játékok nézésére, és hogy a saját posztján mit csinál idén, akkor bizony persze meg lehet említeni, hogy rohadt jól játszik, nagyon pusztító erővel bír futás ellen, Pestrásban is idén feljavult, egy olyan tömeget képvisel, ami nem csak egy bábú, vagy egy nem is tudom, egy szimpla falotta defensive front közepén, hanem aki mozgásból képes ott lenni az irányító nyakán is, nyilván nem fürgességből, hanem technikából mondjuk, meg erőből, de ettől függetlenül szerintem ő egy becsülendő játékos, és a Raiders ha alakul is már valami a védelmében, azért ott a védőfal közepén még vannak hiányosságai.
Hát ő az egyemberes védőfal, én azt gondolom, hogyha így lehet róla beszélni, egy óriási termetű játékos, és azt gondolom, hogy csak a futójátékra van hatása, pedig nem. A passzjátékban is nagyon fontos tényező. Most nem tudom, figyelted-e a PFF College Twitter account, posztolt egy képet róla, ahol van egy ilyen összehasonlítás, hogy mi van akkor, amikor Jordan Davis a pályán van, és mi van, amikor nincs. Amikor a pályán van, akkor 2,7 yardot átlagol az ellenfél játékonként, hát ez semmi olyan, mint a földhöz vágnád a labdát konkrétan. Ha nincs, akkor 4,1-et, és ezt átvetítve a passzjátékra, hogyha fönn van a pályán, akkor az ellenfelek 3,5 yardot tudnak passzolni játékonként, hogyha nincs fönn a pályán, akkor 5,9-et, tehát hogy óriási különbség van akkor, amikor fönn van és nincs fönn a pályán. Abszolút az a játékos, akit folyamatosan duplázni kell, mert egyszerűen egy az egyben bárkit megver, és lényegtelen, hogy passzrásról vagy futás elleni védelemről van szó. Nekem amennyire nem tűnik szexi piknek, annyira szórakoztató maga az egész játéka.
Abszolút.
Jordan Davisnek, úgyhogy nekem tetszik, abszolút tetszik, és hát igen, még mindig a védelem az, bár ugye most már elkapó pozícióban se állnak olyan túl jól a Raidersnél, de ez egy másik probléma, ezt most nem fogjuk itt boncolgatni, viszont amit boncolgatni fogunk, az, hogy kivel megy tovább a Cowboys 2022-ben az első választásával. Ugye 27-re húz a Dallas Cowboys, és én azt gondolom, hogy amit kell tovább fejleszgetni, és ami hosszú távon is akár majd probléma lehet, az a pass rush a csapatnál, bár azt gondolom, hogy DeMarcus Lawrence és Randy Gregory is ember felett itt nyújt, és hát ne tudják rotálni Michael Parsons is a védőfal szélére, de hát hosszú távon nem velük kell számolni, tehát Parsons-szal lehet, de nem a védőfal szélén, és akkor én azt gondolom, hogy maradunk a környéken, és megyünk Oklahoma-ba, Normanbe.
Várj, csak egy pillanat közben, hogy Parsons-szal nem a védőfal végén visszatolnád linebackerbe, full-time-ba?
Nem full-time-ba, én szituációs passzraserként használnám őt, ahogy használják is, és de ahogy fejlődik szerintem, és ahogy hogy megérti a játékot, és kezd fejben is teljesen ott lenni a pályán, szerintem ő lehet egy ilyen, hát megint csak azt lehet mondani, hogy egy ilyen sakkbábú, egy ilyen mindenhová odatolható, mint a királynő a sakktáblán, hogy odatolod, ahova szeretnéd, és annyit léphetsz vele, amennyit szeretnél. Én azt gondolom, hogy ez lenne a jó megoldás a Dallas Cowboysnál, és akkor maradunk a picknél, és nem más, mint Nick Bonito az Oklahoma Soonersnek a pass rushere, szerintem tetszik, vagy tetszeni fog a Cowboysnak az a csomag, amit Nick Bonito tud nyújtani, egy nagyon jó termetű, gyors, az első lépése hihetetlen robbanékony egyébként Bonitónak, nekem nagyon tetszik az, hogy tudja elindítani a pass rush-t. A terve nem teljesen kifejlett mindig, de én azt gondolom, hogy amit kínál, és főleg a legfontosabb az, hogy pass rush-ban nem feltétlenül gondolom, hogy ezt a futás elleni védekezés az olyan jó lenne, de ami fontos lesz ennek a csapatnak, hogy a falszéről tudjanak nyomást generálni, és idővel ez nagyon érdekes helyzet lesz, hogy ha már nem lesz ott Lawrence és nem lesz ott Gregory hosszú távon, akkor kivel fogják ezt megoldani. És nem nagyon maradt a bordon olyan passz sietető, akit ne vittünk volna ki itt a nagy rásban, és ha jól számolom, akkor ő a hetedik, akit nem, hatodik talán, a hetedik, akit kiviszünk a draftunkon, és hát ez elmondja, hogy mennyire erős ennek a klassznak a teteje. Úgyhogy én Nick Bonitóval megyek, mint Cowboys pick.
Igen, én Bonitót egyébként nem feltétlenül szeretem annyira, mint játékost, bár látom az erősségeit, de ő túlságosan kiforrottan nekem, és nem is tetszett annyira az Oklahoma védelme itt az első fordulókban. A Cowboys, az is egyetértek, hogy Cowboys egyébként húzzon ide, és nyilván erős a klász, de itt hetedik edge-ként lehet, hogy más irányba nézegettem volna, bár mondjuk most régen mondhattuk ilyet, de annyira jól néz ki a Cowboysnak a kerete, hogy nehéz megmondani, hogy feltétlenül hova húzzon az ember, akár egyébként mélységben is. Nyilván te örülök is, hogy neked jutott a Cowboys, mert kevesebb ötletem lett volna, hogy őszinte legyek, hogy milyen posztra húzok és kicsodát. Még esetleg egyébként a támadó falba gondolkodtam volna, utánpótlásom vagy a jövőre gondolva. Nehéz megmondani, itt már ugye azért tényleg a hetedik edge-esernél tartunk, és mondtuk is, hogy erős edge-ben ez a klassz. Azért itt már kezdődnek azok a játékosok, akiknél van valamilyen hiányosság, de ez elkerülhetetlen, hogy itt az első kör végén már nem olyan játékosokról beszéljünk, akik nem adnak olyan komplett csomagot, mint mondjuk a top 15-ben húzott játékosok. És így van ezzel a Packers választása is, ugye 1 perc 28-en én a Green Bay Packers helyében húztam. Én Jahan Dotsont választottam a Penn State-ről, ő egy elkapó, hát megint csak egy elkapó, itt azért az elkapókba is belehúztunk a draft végére. Én úgy gondolom, már nagyon régóta úgy gondolom, hogy a Packershez egy wide receivert kellene húzni.
Lehet, hogy minden évben azt húzunk.
Igen, minden évben azt húzunk, de a csapat soha nem akarja ezt követni, ezt az utat, és lehet, hogy picit meg már elkésünk, mert mire kihúzzuk az elkapókat, addigra már nem lesz ott Rodgers, de ettől függetlenül majd a következő kezdőirányítónak, valószínűleg Jordan Love-nak is szüksége lehet egy ilyen játékosra. A Penn State támadósra szerintem egy kalap, nem akarom folytatni, de Dotson egy viszonylag üde színfoltja ennek a...
Az egyedüli üde színfoltja.
Igen, az egyedüli üde színfoltja a Penn State offense-nek. Hamler távozása után előlépett egy ilyen mélységi elkapóvá, aki ugyanakkor elég jó szelidíti meg a levegőben lévő labdát is. Nagyon jó emberezés ellen gyorsan válik le a védőjéről, és viszonylag nagy, hát és hogy hívják ezt, ilyen catch rádiusszal rendelkezik, ami ilyen elkapási, nem tudom, sugár?
Igen, igen, igen. Tehát az a terület, amit a karjaival ugye meg tud szelidíteni.
Szóval szerintem itt az első kör végén már ő is egy olyan játékos, aki még szerintem megéri a pénzét, nyilván neki is vannak hiányosságai, ettől függetlenül a Packershoz is sok mindenkit el tudtam volna képzelni, de egyszerűen most már muszáj lesz beruházniuk egy elkapóra.
Igen, én tudok ezzel az elkapó dilemmával egyetérteni, amit hát itt a Packersnek ki kell mindenképpen emelni, mert az sem biztos, hogy jövőre Devante Adams ott lesz, ha már arról beszélgetünk, hogy egyáltalán Aaron Rodgers a csapatnak a tagja lesz 2022-ben. Nekem tetszik annyi, hogy itt már tényleg azért kimentek a sztárok, szerintem Dotson, jó, ő maga is egy nagy sztár a maga módján, de hogy szerintem azért fejlettségben azért van egy polcnyi különbség a négy említett elkapó és Dotson között, és azt gondolom, hogy azért ez megmutatkozik, de még mindig képvisel egy olyan színvonalat, egy olyan és nagyon izgalmas játékos, ezt ki kell emelni, hogy azért a Packers elkapóit nézve és eltekintve Devante Adams-től nem nagyon találunk olyan húda nagy izgalmakat. Ha Patrick ezzel egyet ért, akkor viszont megyünk tovább, és itt rákanyarodunk az utolsó négy választásra. Kettő marad neked, Patrick, kettő marad nekem, és lesznek még itt izgalmas dolgok, de egyelőre maradjunk egy kevésbé, hát hogy mondjam, sexy picknél, ha már így említettük ugye Jordan Davisnél azt, hogy ez nem feltétlenül egy nagyon izgalmas választási jog, akkor én azt mondom, hogy a Baltimore Ravensnek meg kell erősíteni a támadó falát, és most nem a tekölökkel megyek, hanem a gárdokkal, és kiválasztom Kenyon Green-t, aki a Texas A&M-nek a baloldali gárdja, és hát én azt gondolom, hogy ezen a választási jogon itt 29-en, ez a pick, ez egy olyan szintű BPA alapú választás, egy olyan szintű steal, az első igazi nagy rablás ennek a draftnak, ami tényleg szignifikáns a többihez képest. Hát Green egy nagyon-nagyon domináns támadó falember ebben a klasszban. Tud futás ellen, tud passz ellen is nagyon domináns teljesítményt nyújtani. Egy nagyon kifejlett játékos, jó a technikája, jó az izomzata, ha így beszélhetünk erről, és egy, tényleg egy igazi, hát egy alfadog lesz majd a fal közepén a Ravensnél, és hát nagyon fontos lesz nekik, hogy az ő futójátékokat is a fal közepén meg tudják erősíteni, tehát hogy tudnak blokkolni a futáshoz, mert ugye láthatjuk, hogy azért még annak ellenére is nagyon sokat nyúlnak a futójátékhoz, hogy mennyi sérültjük van. Nem tudom, Patrik, te mit fűznél még hozzá?
Igen, amit ki lehetne emelni szerintem az ő játékán, hogy nagyon alacsonyan játszik, és ez ugye plaszblokkolásnál segíti, hogy ő nagyon jó balanszban van, meg tudja tartani az egyensúlyát, ugyanakkor futásblokkolásban pedig tudja használni így a lábait, és plusz lökést adhat az erejéhez, és szerintem a kiválóan beleírhet ebbe a Ravens offense-be. Ő játszott ugye régen tekült is,
de tekült is, igen.
Nyilván termeteiből adódóan, meg mostanában már ugye inkább csak guard poszton fordul, meg valószínűleg a profiknál is az lesz. Szerintem abszolút, tehát ő itt már az első olyan választásunk, aki itt Reach-nek, vagy Steel-nek számít, mert szerintem ő is azért magasabb, vagy ő magasabban fog elkelni itt pár választással ellentétben. Úgyhogy tudok menni ezzel az egésszel, ez egy Steel is, úgyhogy teljesen egyetértek, és szerintem te is egyetértesz az én következő választásommal.
nagyon tetszik ez az
ami
egész.
Az 1/30-as pick, és akkor végre a Detroit Lions újra választ. Itt ugye a Rams-től kapott pickkel, és én Carson Strongot húzom irányító posztra a Nevadából. Alapvetően megmondom őszintén, hogy nem vagyok olyan nagyon magasra Strongra, de itt már a Lions helyében ő is, hát ha nem is Steel, de egy olyan választás, akit én már bátran megmerek próbálni. Strongnak elég jó szezonja van, nem sallagmentes, de jó szezonja van. Ő az az irányító, aki az egyik leginkább jól és pontosan tud mélyre menni a labdáival. Fura módon ő inkább egy pocket QB, tehát ő sem fog futkározni neked 50-100 yardokat egy meccsen, ami nem túl szexi, de ha valahova, akkor valahova, akkor én a Lionshoz őt valahogy nagyon passzentosnak érzem, és nem tudtam megállni, hogy ne őt húzzam ki.
Érdekes, hogy egyébként most ezen a picken itt a Lionsnél nem vettük elő Sam Howell-nek a nevét. Én azt gondoltam, hogy őt fogod kihúzni ennél a picknél, de Carson Strong nekem egy nagy kedvencem, és a Nevada Wolfpack is egy óriás.
Igen, bocsánat, hogy közbevágok, hogy azért nem Howell-t húztam, mert valahogy nem éreztem a Lions-hoz annyira, nem is tudom, fitnek Howell-t, mint Strongot, és valahogy egy olyan biztosabb dolognak gondoltam őt húzni, de nyilván ugye ezen a kettő játékoson járt az eszem, ha már irányító.
Így van. Nekem tetszik, és szeretem a Nevadát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog profiként muzsikálni. Még a szezon előtt tavasszal hallgattam egy podcastet, ugye nagy kedvencünk volt, most már sajnos nem lehet arról beszélgetni, hogy ők podcastelnek, ugye a Lockdown NFL Draft, ugye Szikemával és Bennel az egyik kedvenc podcastem volt, ameddig még ők együtt tudtak dolgozni a Draft Networkös csapattal, és nekik volt nagy kedvencük Carson Strong, azt hiszem másodiknak tartották Rattler mögött, milyen furcsa ez. Igen, és hát megvan a potenciál benne, hogy egy kezdő iránytól legyen az NFL-ben, persze itt már nem beszélget, sőt az egész klasszal nem beszélgethetünk úgy, hogy akkor elsőnapos plug and play kezdők, de akiről úgy gondolkodom, hogy plug and play kezdő lehet, és megoldhatja a Titansnek az egyik nagy problémáját, ugye itt is, ha már ugye beszélgettünk korábban, Panthersnél, hogy vannak nagy problémák támadó falban, akkor itt is arról beszélgetünk, szerintem a kulcsa az egész támadójáték, vagy azt mondom, hogy az egész támadójáték limitáltságát a fal határozza meg, és én megyek Ikem Ekwonuval a North Carolina State-nek a baloldali tackle-jével. Ő megoldhatja azokat a problémákat, amik a Titansnél felmerülnek tackle pozícióban. Nem azt gondolom, hogy ez a legfontosabb probléma, de ha fent tudja tartani Questenberry ezt a játékot, akkor ő lehet egy jó tackle, de hosszú távon mindenképpen is. Hát láthatjuk, hogy Luan se tud már túl sokáig mindig egészséges maradni, de ha úgy látják, hogy a két kezdő tackle-jükkel boldogok, akkor be lehet dobni azt, hogy ugye tavaly Ekwonu játszott baloldali gárdot is, úgyhogy ha őt nem akarják egyből tackle-be kezdetni, akkor bedobják gárdba, és hát sokan gondolkodnak róla úgy, hogy ő valójában nem is igazán egy tackle a magasságai, karméretei, karhossza miatt, hogy nem feltétlenül lenne a legjobb NFL tackle. Én azt gondolom, hogy tackle-ként lehet vele menni, de hogyha egy csapat azt látja, hogy ez nem illik az ő rendszerükbe, vagy nem szeretik az ő testi adottságait, akkor bedobják gárdba. Szerintem stabilitásban az egyik legjobb játékos 2021-ben, amit az egyetemi szezonban tud produkálni.
Igen, abszolút azzal tudok menni, hogy a Titansnek nagyon-nagyon támadó falember kell, ráadásul Ekwonu szerintem egy olyan támadó falember, ami erre van a Titansnek szüksége, egy erős power szisztémában jól használható játékos, vannak hiányosságai, és nyilván itt az lesz nehéz tényleg, hogy akkor ő tekülként képzelhető el majd a profik között, és nem pedig gárdként, de nagyon-nagyon billegős lehet, hogy el tudjuk képzelni a tekülként, akkor sincs baj szerintem, hogyha be kell tolni majd alapvetően. Nagyon illik ebbe a sémába, egy nagyon szeretem az ilyen kis harcias játékosokat, idén nagyon jó szezonja van, tehát látszik abszolút benne a fejlődés, úgyhogy megint csak egy olyan pick, amivel nagyon nehéz belekötni, mert a Titansnek, ha valahol problémái vannak, és lehetnek, akkor az a támadó fal, és mivel Harry, nem tudjuk, hogy tér vissza a sérüléséből, de azért reménykedünk benne, hogy jól, ezért én továbbra is azt gondolom, hogy a Titansnek mennie kell ezzel a stratégiával, amit követ az elmúlt időszakban, és ebbe abszolút beleillik Ekwonu.
És akkor zárjuk le. Igen,
így van. Így van.
Az utolsó húzás mindig, az neked marad.
Szomorú mindig elérkezni idáig, de 1/32-n az Arizona Cardinals-szal húztam én, és hát szerintem nincs is nagyobb égető need most annál a csapatnál, akik a legtovább tudtak veretlenek maradni, mint a cornerback poszt. Én Martin Emersont húztam a Mississippi State cornerbackjét, és hát azért, mert egyrészt nagyon üres ez a poszt, másrészt pedig Emerson szerintem nagyon beleillik ebbe a rendszerbe, amit itt Ben Joseph futtat. Sok zónázást, néha átállás emberezésre, érteni kell a szisztémát. Emerson szerintem 1/32 nyilván egyáltalán nem egy olyan prospekt, akinek nincsenek hiányosságai, de itt ez a cornerback class, ahogy mondtam, itt már elég olyan játékosokat tartalmaz ezen a fázisban, akik hasonló képességek, és ezek közül én Emersonról gondolom úgy, hogy leginkább a Cardinalsnak a sémájába beleillhet, és talán a legnagyobb, az egyik legnagyobb potenciális lehet benne.
Igen, érdekes. Itt nagyon jól emelt, hogy volt egy másik név a fejem, hogy a Trent McDuffie, aki egy teljesen más profilú játékos.
Így van, így van.
Én itt igen, ott volt, mint név, de az indoklásodat meghallgatva, én elfogadom ezt a picket. Nekem Martin Emerson egy picit ilyen, hát már azt gondolom, hogy azért itt lehet többeket is felhozni ennél a picknél, de azt mindenképpen ki kell emelni, hogy azért vele lehet játszani úgy, hogy akkor őt mondjuk megpróbálod bedobni Byron Murphy-t a nickelbackbe, és akkor mész mondjuk Marco Wilson, akinek nagyon jó szezonja van hosszú távon, és akkor ők hárman lehetnek olyan cornerbackek. Emersonnak kiegész, hogy Emersont nem fogod berakni a slotba, mert ő neki semmilyen tapasztalata nincsen, ott ő folyamatosan egész karriert szinte a széleken élte. Picit azért vannak problémáim vele, hogy mennyire lesz, hát, hogy mondjam, mennyire tud alkalmazkodni a profi sebességhez, gyorsasághoz, rendszerekhez, de itt már tartunk azon a részén a draftnak, hát az utolsó piki az első körnek, ahol már nem lesz blue chip játékos, és ő abszolút nem az. Úgyhogy Emerson az zárjuk a...
Nyilván majd még majd egyszer megkockáztatunk valamikor jövő február-márciusban egy kétkörös mokkot is, és akkor ott majd eljutunk a 60. választásnál olyan játékosokhoz is, akikről még ennyire sem lehet bízni, vagy tehát több hibájuk van, de most szerintem még azért nem.
Igen. Ez még
nem
csak egy
abban az időben vagyunk, igen.
Igen, úgyhogy bemutattunk nektek most itt 32 játékost, akikkel úgy gondoltuk, hogy az első körben érdemes számolni, persze ez 100 és egy helyen fog megváltozni 2022 áprilisában. Az első ilyen közös mock draftunk akkor pedig ez volt, itt a pikkeket majd elolvashatjátok a két cikk alatt, hogy pontosan hogy mentünk, ki mit választott, és kinek melyik játékos jutott, illetve csapat. Ezzel zárjuk le ezt az adást, és hát akkor már be is lengette itt egy picit így még az elköszönés előtt, hogy akkor a következő ilyen hasonló mock draftokat úgy fogjuk megejteni, hogy nem tudjuk, hogy mit húz a másik, tehát egy élő mock draftot fogunk rögzíteni, a rögzítés szempontjából lesz az élő, nem pedig a mock draft fog élőben kimenni, tehát nem a podcast lesz élő, hanem az, hogy nem tudjuk, hogy a másik mit gondol, mit választ, mit szeretne. Úgyhogy köszönöm szépen, Patrik, hogy itt voltál ma is velem, szerintem egy nagyon jó kis móka volt ez az egész, és várjuk majd az időt, ahogy telik, ahogy haladunk a szezon vége felé, és letisztul a kép, hogy kinek milyen komoly nígyei lesznek. De ne szaladjunk annyira előre, köszönjük meg, hogy ma is velünk tartottatok, és hát hallgassátok vissza ezt az adást, valamint az előzőt, hogy összeálljon a kép. Patrik, neked még egyszer köszönöm, és sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.